Üdvözlöm a kedves hallgatóságot! Én Harangi Gabriella vagyok, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárából, és bár tudom, hogy most már minden itt levő, aki kitöltötte az online kérdőívet, az leginkább a sorsolásra vár, ezért igyekszem rövidre fogni a bemutatómat, de remélem azért sikerül egy átfogó képet nyújtanom erről a projektről, amiről beszélni szeretnék. Ez a projekt a PEER projekt, ami a Publishing and the Ecology of European Research elnevezés rövidítéséből kapta a nevét, és a célja, hogy a kiadás és az európai kutatói ökológia területét vizsgálja. Ez az európai közösség által létrehozott e-content plus program keretein belül támogatott projekt. 2008. szeptemberében indult, és mi 2009 óta veszünk részt ebben a projektben, ami 2012. májusáig fog tartani. A célja az volt, hogy kiadók, repozitoriumok és kutatók közötti együttműködést valósíthasson meg. A kiadók szerepe ebben az együttműködésben az lenne, hogy a közleményeket és azok metaadatait átadják a adattárak számára. Ezek az adattárak, akik szolgáltatnak, ők a repozitóriumok, ők szolgáltató adattárak, tehát a feladatuk a közzététel. Illetve a kutatók feladata az itt kétféle szerepkört kell, hogy betöltsenek. Egyrészt, mint szolgáltatóként önarchiválásra buzdítják őket, illetve a másik szerepkör, mint az olvasói szerepkör, tehát mint felhasználók részt vegyenek a projektben, és lássuk, hogy milyen igényt mutatnak erre. A feladat az, hogy amit megvalósítanak a projekten belül, hogy nagy arányú közleménybetöltést szeretnének végezni, méghozzá szisztematikus módon az adattárakba, és így elhelyezni ezeket a közleményeket. A megállapodás során az amellett döntöttek, hogy az úgynevezett postprint vagy kettes fázisban levő közleményeket teszik közzé. Ezek nem mások, mint a kiadásra elfogadott utolsó szerzői változat. És hogy miért is merült föl, hogy ennek a projektnek létre kellene jönnie, mik voltak azok a tényezők, melyek ezeket indokolták, az a több forrásból is fölmerülő igény, miszerint nagyon fontos lenne, hogy az európai kutatások, főként a nemzeti vagy pedig Európai Unió által finanszírozott támogatásokon belül létrejövő kutatási eredmények, azok elérhetővé váljanak a kutatói közösségek számára. Ugyanakkor látszik az is, hogy ennek a globális képnek a megvalósulását több probléma is akadályozza jelenleg. Egyrészt a megegyezés hiánya azon a területen, miszerint nincsenek szükség, nem jöttek létre a szükséges mandátumok, ami ugye az előző előadásban is már szóba került, illetve nem feltétlenül vannak meghatározva megfelelően az embargó periódusok, tehát nem a tudományterületekhez mérte megfelelő módon szabják ki ezeket, hanem általában a kiadó, hát nem is tudom, félő faktorától függ az egész. Illetve hát a kiadók oldaláról elég nagy az ellenállás amiatt, hogy nem igazán ismerik, hogy vajon milyen hatással lesz ez a fajta közzététel a folyóiratra, és ez visszatartja őket attól, hogy maguktól ilyen kezdeményezésekben vegyenek részt. A szerzők oldaláról pedig az okozza a problémát, hogy a rengeteg folyóirat annyiféle szabályozás alatt fut, hogy nem nagyon tudják követni, hogy mikor, mire van lehetőségük, és mit tehetnek meg. És ugye minél bonyolultabb ennek a kiderítése, annál kevésbé szeretnék venni fáradtságot, hogy ezt megtegyék. És pont emiatt, hogy mivel különböző érdekeket képviselnek a kiadók és a kutatói közösségek, ezért nem igazán ismerik, mivel nem alakult ki közöttük még megfelelő együttműködés, nem ismerik egymás igényeit, egymás gondolkodásmódját, és nem igazán tudják, hogy mit szeretne a másik, és hogyan is szeretné ezt megvalósítani, és így határozottan nagy bizalomhiány alakult ki közöttük, ami gátolja ezt az együttműködést. Így a projekt során azt a célt fogalmazták meg, hogy el szeretnék érni, hogy a kiadók és a kutatói közösségek együttműködjenek. Ennek érdekében pedig egy olyan infrastruktúra kialakítását valósították meg, mely egy megfigyelő rendszerként tud működni, és így választ tud adni az olyan kérdésekre, miszerint a kettes típusú közlemények adattárban való elhelyezése miként befolyásolja a folyóirat életképességét, milyen hatással van ez a közlemény hozzáférhetőségére, valamint hogy úgy összességében nézve milyen hatást gyakorol az európai kutatás ökológiájára. ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket meg tudják válaszolni, a megfigyelő rendszer segítségével begyűjtött adatok, azok gyakorlatilag és tények, azok bizonyítékként kezelhetőek, és ezek ismeretében már javaslatot lehet tenni arra, hogy mi lenne az a szabályozási rendszer a megfelelő, ami nem sértené sem a kiadók érdekeit, ugyanakkor támogatná a kutatói közösségeket, illetve így már meghatározhatóak azok a tényezők, melyek befolyásolják, hogy milyen költségekkel helyezhetőek el az adattárokban ezek a közlemények, illetve ahhoz, hogy ezek készen álljanak az elhelyezésre, azokat mi befolyásolja. Valamint a tesztkörnyezet kialakításával és a munkafolyamatok leírásával már kialakulhatnak olyan modellek, melyekkel be lehet mutatni, hogy hogyan maradhat életképes egymás mellett a hagyományos kiadás és az önarchiválás, és hogyan férhetnek meg ezek egymás mellett. A konzorciumban résztvevő partnerek listája az most látható. Én ezek közül igazából azt emelném ki, hogy mint látjuk, egyrészt kiadói közösség, valamint kutatói közösség is szerepel benne, illetve az oktatási és kutatási intézmények közül több ország is képviselteti magát, vagyis németek, hollandok és franciák is részt vettek ebben a projektben, illetve részt vesznek. Melynek során az a megállapodás született a konzorciumi tagok között, hogy a kiadók vállalják azt, hogy összeállítanak egy olyan folyóiratlistát, melyekre nézve az adott folyóiratban megjelenő közlemények összes metaadatát átadják a projektnek, illetve a közlemények felében a teljes szöveget is biztosítják a projekt számára. A másik felében pedig tájékoztatják a szerzőt arról, hogy lehetősége van az önarchiválásra, és megteheti ezt a kiadó engedélyével. Azt is vállalta továbbá a kiadók, vagy a kiadók tovább vállalták azt is, hogy olyan folyóiratlistát állítanak össze, amely minden esetben szakmailag minőségi folyóiratokat takar, ugyanakkor minél többféle tudományterületről gyűjtik össze ezeket a folyóiratokat. Maguk a közlemények, amik a folyóiratban megjelennek, azok a szerzőségi szinten legalább 20%-ban európai érdekeltségű közlemények lesznek, illetve hogy változó impactfaktorú és emborgó időszakú folyóiratokat választanak ahhoz, hogy minél inkább le lehessen fedni a teljes területet, és megállapítható legyen, hogy ez hogyan befolyásolja a kiadást, illetve a felhasználást. Végeredményként egyébként 241 darab folyóiratot gyűjtöttek össze a kiadók, és a 241 folyóirat összes adatát átadják jelenleg. A konzorcium oldaláról, mert ugye ezek a kiadó oldaláról voltak, hogy miket vállalnak, a konzorcium partnerek pedig vállalták a projekt során, hogy kialakítanak egy olyan sötét archívumot, ami képes fogadni ezeket a betöltéseket, mind a kiadó oldaláról, amiket ők küldenek át, mind pedig a szerző általi önarchiválás során betöltendő adatokat. Ahhoz, hogy ezeket az adatokat fogadni tudják, ahhoz ki kellett alakítaniuk egy adatcsere formátumot, ehhez a TEI formátumot vették alapul, és azt dolgozták át egy kicsit. A sötét archívum feladatává vált, hogy fogadja ezeket az adatokat, és azon túl ellenőrizze is, hogy tényleg a megfelelő folyóiratból érkeztek-e a közlemények, a szerző például olyan önarchiválást végzett, minden kötelező metaadat megvan, illetve egyéb ilyen technikai paramétereket figyel. Emellett szűri az adatokat, tehát a folyóiratból, ha olyan, ugye mivel az összes közleményt átadja a kiadó, de hogyha nem európai érdekeltségű közleményről van szó, akkor az ő feladata, hogy kiszűri ezeket, illetve figyeli, hogy csak az embargó időszak lejárta után bocsátja a repozitóriumok rendelkezésére ezeket az adatokat, amiket egyébként SWORD protokoll használatával küld át. A SWORD protokoll az ugye egy adatcsereformátum, ami lehetővé teszi, hogy ezt az adott dokumentumot egyszerre több archívumban lehessen elhelyezni, tehát mind a 7 repozitóriumban, ami jelenleg részt vesz ebben a projektben. Valamint feladatává vált a konzorciumi tagoknak, hogy biztosítsák a szolgáltatás mellett a hosszú távú megőrzést is, illetve hogy a szerzői feltöltéshez kialakítsanak egy űrlapot, valamint a felhasználók tájékoztatása érdekében egy helpdesk kialakítását is vállalták, illetve annak üzemeltetését. Maga a munkafolyamat, hogy hogyan néz ki? Maga a kiadó ugye kiválasztja a megfelelő folyóiratokat, melyeknek az adatait át akarja küldeni. Azok közül eldönti, hogy átküldi az összes metaadatot, tehát az összes leíró adatát a cikkeknek, illetve a felének átküldi ugye a teljes szövegét is, a másik felének pedig értesíti a szerzőt az önarchiválás lehetőségéről. azokat az adatokat, amiket a kiadó küldeni akar, azokat elküldi a peer depo irányába, a szerző pedig tovább irányítódik, úgymond a központi feltöltő oldal felé, amit szintén a projekt során hoztak létre, ott pedig elhelyezheti az adattárát. Egyrészt dönthet arról, hogy az összes adattárban meg akarja jeleníteni a közleményét, amit ön archivál, vagy pedig csak célzott adattárakban szeretné ezt elhelyezni. A peer depo feldolgozó mindenképpen hozzákerül az adat, amit minden adattárban el szeretne helyezni. Ő a megfelelő feldolgozási lépéseket megcsinálja, amiket az előbb is említettem, szükség esetén konvertál adatokat, majd két irányba küldi tovább az adatokat olyan szempontból, hogy egyrészt elküldi hosszú távú megőrzés érdekében a hollandokhoz, illetve elküldi a SWORD protokoll használatával a szolgáltató adattárak irányába. Ennek eredményeképpen, hát a jelenleg az nem teljesen igaz, ez egy szeptemberi jelentés eredményeképpen, akkor 25 ezer rekord volt a sötét archívumban, amiből 10 ezer minősült, több mint 10 ezer minősült európai vonatkozásúnak, és ugye mivel az esetek felében kiküldik az értesítést a szerzőnek, ezért 5500 meghívó lett kiküldve, több mint 5500 meghívó lett kiküldve a szerzőknek, amelybe felkérték őket önarchiválásra, és mint a mellékelt szám is mutatja, igen szomorú, hogy összesen 85 szerző vette a fáradtságot, hogy feltöltse közleményét az adattárakba. Ebből az is látszik, hogy nem csak a kiadói politikával van probléma, hanem a szerzők gondolkodásmódjával is, tehát mindenképpen figyelni kell rá, hogy szemléletmódváltás történjen ezen az oldalon is, és a szerzők is sokkal inkább érdeküknek érezzék a nyílt hozzáférés biztosítását, és hogy rájöjjenek, hogy tényleg a idézettség szempontjából mindenképpen előnyös, hogyha közé teszik a művöket, nem csak az adott folyóiratban. Az oldala teljesen érthető, ugye, hogyha a kiadóval nem szeretne szembe venni, de hogyha a kiadó engedélyt ad rá, akkor élnie kellene ezzel a lehetőséggel. Jelenleg 7 szolgáltató repozitórium van a projektben, amiből 6 darab minden egyes közleményt szolgáltat, és egyetlen egy darab olyan repozitórium van, bocsánat, belefújtam, ami tudományterületi adattárnak minősül, és ott a sötét archívum válogat, és csak az adott tudományterület alá eső közleményeket küldi tovább számukra, méghozzá a társadalomtudományok területen megjelent közleményeket. Itt látható a kiadók listája, amiket igazából nem sorolnék fel, 12 darab kiadó vesz részt a projektben, és mint láthatjuk a listából is, olyan kiadók is, akik kifejezetten szigorú politikát vallanak, például az Elsevierről is tudjuk, hogy nem könnyen bocsátja rendelkezésre a közleményeit. A repozitóriumoknál pedig látszik, hogy elég sok ország részt vesz a projektben, tehát németek, franciák, litvánok, magyarok, írek együttműködésével jött ez létre. Az utolsó előtt ugye a Social Sciences Open Access Repository, az ami a tudományterületi repozitórium, és az alsó két repozitóriumnál jelenleg azért nem szerepel még cím, mert ott még internet cím, mert ott még folynak a technikai finomítások, hogy szolgáltatni tudjanak, de már megkezdődött, most már hamarosan befejeződnek a fejlesztések. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által üzemeltetett repozitórium az UDPIR, ami egy díszpész alapú adattár. A fejlesztések során szorosan együttműködtünk a Göttingeni Egyetem és a Trinity College of Dublin fejlesztőivel, hiszen ők is díszpész adattárt használnak, tehát egyértelmű volt, hogy felesleges ugyanazokat a fejlesztéseket többször elvégezni. A TEI formátumra való fogadás például az egyetemünk vállalta magára. Jelenleg a projekt eredményeképpen kicsivel több mint 13 ezer közlemény vált szabadon elérhetővé az adattárunkba, és mivel közte voltunk az első 4 darab repozitóriumnak, akikkel indították a szolgáltatást, ezért gyakorlatilag már 2010. január 29-e óta szolgáltatunk. Ahhoz, hogy ez a szolgáltatás megvalósulhasson, ahhoz először is ki kellett alakítanunk az adattárunkat. Első körben kérdéses volt, hogy a már meglévő intézményi repozitóriumunkat használjuk-e, vagy pedig külön adattárat hozzunk létre a projekt számára, de mivel ez egy tesztprojekt volt, ezért úgy döntöttünk, hogy szerencsésebb különálló adattárt üzemeltetni, és később az adatok migrálhatóak szükség esetén. Biztosítani kellett, hogy a SWORD protokollt tudjon használni a rendszer, ami hál' Istennek nem volt kérdéses, mert a DSpace alapvetően rendelkezik ezzel a funkcióval. Ugyanakkor fejlesztést igényelt, amit az előbb is említettem, mert hogy teljes formátumú adatok fogadására nem volt felkészítve, és ez az, amit mi elvégeztünk, ezt a fejlesztést. A projekten belül természetesen vállalnunk kell a folyamatos rendelkezésre állást, illetve azt, hogy olyan statisztikai adatokat megfelelő formában tudunk biztosítani a felhasználói kutatócsoport számára, hogy ők azt várják, illetve hát a továbbiakban is fölmerülő, a projekt során fölmerülő különböző igényekhez folyamatosan alkalmazkodnunk kell, és figyelnünk kell rá, hogy azokat is megvalósítsuk, és úgy szolgáltassunk, ahogy ők kérik ezt. Jelenleg egy közlemény így néz ki az adattárunkban. Mint látjuk, a leíró adatok mellett ott van minden esetben ugye a teljes szöveg. Maga a peer depó nem küldi tovább nekünk az adatokat, hogyha nem kapott hozzá teljes szöveget. És nagyon fontos, hogy a klasszikus úgymond adatok mellett, mint a címe, megjelenés dátuma, a folyóirat és egyéb adatok mellett minden esetben kapunk DOI-t. Ez kritérium volt a projekt során, és a DOI segítségével például olyan hozzáadott szolgáltatást tudunk alkalmazni, mint a citációk megjelenése, megjelenítése a közleményekhez. Mind a Scopusnak, mind a VOS-nak van egy olyan webes szolgáltatása, amin keresztül ezek az adatok lekérhetőek, és így a cikkekhez meg tudjuk jeleníteni, hogy hányan idézték ezeket a közleményeket a Scopusban, illetve a Web of Science-ben, illetve hát ugye minden egyes látogatás alkalmával frissül ez az oldal, tehát mindig napra kész adatokat szolgáltatunk automatikusan a felhasználóknak. És még egyetlen egy dolgot emelnék itt ki, hogy a jelenleg 13 ezer közleményből 148 darab magyar vonatkozású közlemény van, tehát amit valamilyen magyar intézmény kutatója készített. Hát én köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Ha bárki meg akarja tekinteni az adattárat és böngészni szeretne a közlemények között, amit, mint említettem, szabadon hozzáférhetőek, akkor a repozitórium címén elérheti azokat. Ha a peer projektről szeretne megtudni, akkor a honlapon kap további tájékoztatást, illetve ha hozzám van bármi kérdése, akkor a mellékelt e-mail címen elérhet. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! És hát szeretnék kérdéseket, nem tudom, hogy igen, már is.
Az utolsó diádon örülök, hogy említetted ezt a magyar cikkek arányát, erre már menet közben szerettem volna rákérdezni, de akkor most módosítom a kérdésemet. Nem gondolod-e, hogy kellene valami follow-up, utána kellene menni ezeknek a kutatóknak, tehát valahogy megpróbálni írni nekik mondjuk egy e-mailt nekik, és akár az intézményüknek, vagy az intézmény igazgatójuknak is, és fölhívni a figyelmet arra, hogy lám, itt van benne, mint a 85 önfeltöltőből azt gondolom, hogy valószínűleg ezek mind a kiadói feltöltés oldalról érkezhettek be. Szerintem érdemes lenne egy ilyen utókövetés, fölhívni a figyelmet arra, hogy lám, itt vannak, elérhetők, nem kell félni annyira az Open Access-től.
Pár hónappal ezelőtt, amikor éppen nem 27 darab sürgős és halaszthatatlan és határidős munkánk volt, akkor utána néztünk, hogy hány darab debreceni egyetemes közlemény található az adattárba, akkor talán 11 néhány volt, de ezt most nem esküdnék meg rá pontosan, és akkor fölmerült bennünk ez, hogy tájékoztatni kellene ezeket a szerzőket arról, hogy nincs csak itt megtalálható a közleményük, és tudtak-e róla, és mellesleg akkor nyugodtan elküldhetik bárkinek, hogy itt elolvashatod az én cikkemet, még hogyha nem is fizettél elő a folyóiratra. És igen, tervezzük. Természetesen a többi egyetem számára is megtehető. Ez már csak azért is, mert ugye kereshető az adatbázis, tehát ők maguk is nézegethetik, és szabadon felhasználhatják az adatokat, de mi is nagyon szívesen nyújtunk ebben segítséget, hogy mondjuk csináljunk belőle egy statisztikát, hogy milyen magyar intézményeknek hány darab közleménye, és melyek azok, amelyek megtalálhatóak ebben az adattárban. Mellesleg a szerzők elérhetősége is megtalálhatóak zömében. Kiadótól függ persze, hogy ezeket az adatokat átadták-e, tehát tényleg e-mailen keresztül is el lehet őket így jelni.
Köszönöm szépen.
Esetleg még kérdés? Hát, nagyon szépen köszönöm.